Jópásztor vasárnapján adásunkban Pater Vértesolyai László jegyzetét hallják. A feltámadás feltámadása, újra tavaszi színekben Piero della Francesca, Sanszepolkrói feltámadás freskója. A toszkán férfiak, Arcanus és Egidius féltve tették le vánokról szent terhüket. Immár hónapok óta hordozták magukkal hazafelé a legszentebb helyről, amit ők ketten kegyes fogadalom jegyében megjártak. Urunk Jézus Krisztus Sanctus Sepulchrusához, a jeruzsálemi szent sírhoz zarándokoltak el Anno Domini 934, és ott tisztességgel szent erekjéket szereztek, jól tudottan azzal a célzattal, hogy alkalmas helyen otthon oratóriumot alapítsanak. Firenzétől délkeletre, a Tiberis völgy torkában alapítottak monostort nem kevés utánajárással, majd a szerzetház templomát, a szent sír és a négy evangelista tiszteletére szentelték. A városka gyarapodott, literátusok, prókátorok, piktorok, grammatikusok kerültek ki a város lakó tehetősbek közül, így a kora reneszánsz idején, a 15. század első felében élénk szellemi és kulturális élet bontakozott ki Borgo Sanszepolkróban. Ebben az időben, 1416-17-ben születik Piero della Francesca, Borgo Sanszepolkró eleddig leghíresebb fia. Az itáliai festők-szobrászok életrajzírója Giorgio Vasari jegyzi meg róla, hogy ő pittore e matematico, festő és matematikus. E pontosítás lényeges. Olyan festő, aki az új humanista tudás eszme jegyében a számtani és mértan révén alapozza meg a festészetét. Piero tagja a városi előjáróságnak, a magisztrátusnak, amely a lakosaiban és öntudatában is meggyarapodó polgárság önkormányzata. 1440 tájt viharos idők jártak Itáliában, és a sötét felhők egészen Sanszepolkró fölött tornyosultak. A milánói viszkontiak a szövetségbe tömörült hármas ellenfél, a firenzei és a velencei köztársaság, valamint a pápai állam ligája ellen éppen Sanszepolkró és a közeli Angiári közötti síkon ütköztek meg. Sanszepolkró 2000 katonát küldött a milánói viszkontiak segítségére. Sanszepolkró a vesztes angirai csata után összeúzta magát, és jobb időkben reménykedett. Piero mester időközben híres festő lett, Firenze, Ferrara, Bologna, Urbino, Rimini, Ancona jelzik az útját, míg végül második Pius, a humanista szénai Piccolomini pápa Rómába hívja, és megkéri az apostoli palota pápai dolgozó szobáinak a kifestésére. Az 1458-59-ben festett freskóit a nagyra vágyó II. Gyula pápa leverette, hogy aztán Raffaellóval újra festesse a stanzákat. Közben Firenze megenyhült, és 1456-ban ismét megengedte Sanszepolkrónak, hogy a városi magisztrátus használatba vegye az 1441-ben tőlük elvett előjárósági palotát. Ekkor alakítják ki a nagy tanásterem jelenlegi formáját, amennyiben az eredeti nagyteremből egy fallal leválasztottak egy kisebb tanástermet, amelyből kettős ajtón keresztül lehetett átjutni a 60 tanásos tágasabb aulájába. Ekkor is ebben a lelki állapotban döntöttek úgy, hogy az amúgy is közülük való Piero della Francesca Pictort kérik fel, hogy a két átjáró ajtó közé fesse meg a város védőszentjét, aki pedig nem más, mint a szent sírból kilépő, feltámadott üdvözítő. Ha Firenze védőszentje keresztelő Szent János és a virágos boldogasszony, akkor a kicsi szent sírvár azt emeli fel, aki ez a Madonna és az előfutár csak ikonosztász kapuk. Ez a boltíves kabinetterem végül egyfajta oratórium lett, amelynek freskói előtt térdelve imádkoztak az akkori városvezetők. Mielőtt bevonultak az ülésre, négy katona között imádkoztak a feltámadotthoz, először önmagukért, hogy a mindenség bírája meg ne ítélje őket, és esendőségükben helyes ítéletet hozzanak, majd azokért fohászkodtak, akikről nekik kellett döntést és ítéletét hozniuk a hatvanakkal együtt. Abban az időben szellemi és lelki, a profán és a szent még testvérek voltak. És abban az időben a város délnyugati sarkában állott még a Santa Chiara eredeti kolostortemplom ferencendi szerzetes nővérek számára, amelynek főoltárképét az a szénai Niccolò di Segna festette, akinek apja Segna di Bonaventura magától Duccio-tól és Simone Martinitól tanult. Ott lüktet a 44 alakos feltámadás oltárképben a korai Trecento egész hagyománya középút azzal a feltámadással, amely felépítésében pontosan megfelel Piero freskójának. Vagy mégsem egészen felel meg annak? Piero della Francesca, a matematikus festő, miután megkapta az előjáróságtól a megbízatást, leült és számot vetett. Valójában mindennel. Jól lehet, a Quattrocentóból való kortársak közelebb álltak hozzá, mégis a Trecentóhoz nyúlt vissza, és formailag átvette Niccolò di Segna szánszepolkrói táblaképét. A régi formának adott teljesen új tartalmat, de olyannyira, hogy még a régi keretben is túllépett kortársai formavilágán. Ő olyan feltámadottat akar festeni, aki úr, Kyriosz, mindenek felett, de ura legelőször is saját városának, amelynek falait a szarkofág kősír jelzi. Jézus úgy lép ki a sírból, ahogy az őrtálló katona lép szolgálati helyére. Piero a városház magisztrátus emblémáját festi meg, amely identitást, új önazonosságot ad. Nem templomi képez, de mégsem kevésbé vallásos ihlet teremti, mint ahogy a várandó szüzanya képét festette anyja közeli falujában. Ennek a képnek kell ugyanis erőssé, egyenessé tenni a legszűkebb városvezetést, hogy úgy álljanak a város élén, ahogy Piero feltámadott ura fordul a mindenség felé. Példa és védelmező egyszerre, aki kérlelhetetlenül jelzi, itt én vagyok az úr. Mondja ezt a városlakóknak, de üzeni az idegeneknek is, főként Firenze lakóinak, hogy feltámad Borgo San Sepolcro ura. Igen, az a tekintet. Aki egyszer ránézett, nem szabadult tőle. Nem erőszakos, nem csábító, nem hízelgő. Nem ígér semmit. Csak állít valamit, és amit állít, az ő saját maga. Egyszerűen van, erős, meggyőző létezéssel. Határozott, erős férfias határozottsággal, akinek ereje mégsem attéta termetéből fakad, hanem belső szilárdságából. Ez az összeszedettség megnyugtató, harmonikus. Tudja, hogy eljött végre az ő ideje, és most fellép a vártára. Emberségét nyíltan felfedi, rajta láthatók az áldozatvállalás sebei. Kimondhatatlan és elérhetetlen örök istenségét jelzi a méltósága hordott ruha, amely egyszerre az a lepel, amelyet a hagyomány a fehér gyolcsos angyaloktól neki kölcsönöz, de ami mégis a mértékadó római ősök tóga viselete. Térdére támaszkodó baljába fogja össze a redőket, mint egykor tán a szenátorok a római kúria tiszteletre méltó épületében. Ha a lobogós jobbja a megváltás győzelmét hirdeti, akkor balja a jog uralmát jelzi. Ezzel megbizatást ad a magisztrátusnak. Isten fia ítélete alatt álló ítélkezők legyenek. A szánszepulkrói feltámadó feskója mégiscsak szentkép, amelyben az őrzés-megtartás missziója mellé az úr még az ítélkezést is delegálja, amit térden állva imádsággal fogadnak a városbírák. A feltámadott kezében a Vexillum Regis, királyi zászló leng. Fölemeli, és a lobogó vászna rajta a kibomló kereszttel idézi az ősi himnuszt. Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl, amelyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált. A zászló hosszú nyele a síron túl a szarkofág előtt ér földet. Ez az új világtengely, az Axis Mundi, a mindenség új rendje, és lám már is szolgál, mert a sírőrző katona Vasaritól tudjuk, maga a festő, Piero della Francesca önarc képével. Nem a sírnak támasztja a hátát, nem a szarkofág kerevetére hajtja a fejét, hanem Krisztus zászlaja nyele, az élet új fája lesz az ő támasza, amely az állam öntudatlanságában is megtartja a ráhagyatkozót. Katonák okozták a városvesztét egykor, és most sem katonák adják az új erejét. Színeiben a freskó egészét uralja a feltámadott rózsaszín leple. Olyan erős a jelenléte, hogy feltétlenül központi üzenetet hordoz. Mondhatjuk, hogy igen, rendben van, hiszen Piero egyszerűen csak átvette Niccolò di Segna szentszepolkrói táblaképe Krisztus köntösének rózsaszínjét. Átvette, igen, de nem olyan egyszerűen. Itt van egy lényegi gondolat, amit nem Piero teremtett ugyan, csak észrevett és alkalmazott. De ebben azért zseniális, mert rajta kívül ezt így soha senki nem csinálta, sem előtte, sem utána. Gyökerét valahol a Bibliában és az egész egyházi liturgiában találjuk. Pál apostol a Kolosszeiekhez írt levelében Krisztust a világ teremtőjének és a mindenség megváltójának nevezi. Ezt a kozmikus krisztológiát kelet-kereszténysége mind a mai napig megőrizte. De még a nyugat is így értelmezte a nagyjából a román kor végéig, ránk hagyva templomkapuk bélletein és a főhajó padlózatán az évi körforgás csillagjegyeit. Krisztus Artifex Mundi, a világ teremtője, aki a románkori teremtésfreskókon sokszor kezében körzővel, mint az atya logosza megtervezi, és azonnal létre is hozza a világot. A megváltás nem csak az embert érinti, és nem csak szűkítő morális értelmezése van, hanem a vajúró világ épp úgy megváltatott, mint a menny, a látható és a láthatatlan. Ennek a világ megváltó szemléletnek kései képviselője a párizsi Notre-Dame kanonok rendi Szent Viktor apátságának géniusza, Szent Viktori Ádám, aki a 12. század első felében alkot és szerez himnuszokat a székesegyház számára. 300 évvel később ezen himnuszok egyikét, a Renovatio Mundit, a világ megújításának a húsvét vasárnapi szekvenciáját a szentszepulkrói bencések is énekelték, Piero idejében. Babicsunk mívesen így fordítja. Az egész világ újul, új örömök intenek. Ahogy föltámadt az Úr, föltámadnak mindenek. Érzik alkotójukat, mély erős, és urukat szolgálják az elemek. Minden, minden megújul. Földi lejtőnk kivirult, újra zöldell a kopár, újra meleg a sugár, mivel a tavasz kigyúlt. Piero freskóján tavasz van, mert a világ természetét a megváltás megújítja. Piero lágyan hullámzó toszkán dombjain újra zöldel a kopár szík, kár, hogy a képek maradék zöld színe nem adja vissza az eredeti üdes ejtemességét. Ez a lágy zöld volt a komplementere kiegészítője a Krisztus lepel rózsaszínjének, ami a hajlatokban gyöngyházfényű vízfényekbe fordul át. A régi és az új, az elesett és a feltámadott, a halott és az élő ellentét párját Piero fákkal fejezi ki. Az öreg és lomptalan csupaszfák a terméketlenséget jelzik, köröttük a kert kietlen, mint a bűnbeesés után tövist és bogáncsot termő egykori éden. A másik, az igazi kert virul a fiatal fáival, sűrű lombos koronájával. Piero a képet valószínűsíti, azaz nem falra festett képként mutatja, hanem kitekintésnek. Ezt jelzi a két szépen hordnyolt korintusi oszlop, ami között éppen a háta mögött fekvő hatnak termében valósul meg a feltámadás, legalábbis aki rátekint. Teszi ezt azzal a szándékkal, hogy a magisztrátusok a jelenetet valóságos eseménynek, az élet részének tekintsék. A feskókép közepe szemmagasság fölött van, messze túl magas csak a két bejárati ajtó szemöldök fáján. A sírőrző alvó katonákat egy táblati szerkesztés jegyében alulról lehet szemlélni, s valóban a zászlónyílnek dűlő festő állát is látjuk alulról. Ám mégis a tavasz zsenge rózsaszín ruhás föltámadott, noha fölöttünk áll, ugyanazon képen egy másik táblati szerkesztés jegyében velünk egységben van. Frontálisan néz ránk, nyílt tekintettel. Piero, a szerkesztés mestere, ezzel a kettős perspektívával bennünket, az alulról szemlélőket, mint egy fölemel az ő világába, a föltámadott világába, és őrt álló társává tesz. Még csak egy szót a kép sorsáról. A mester öreg korára már nem festett, matematika traktátusokat írt, így aztán el is feledkeztek róla, mint Pictorról, festőről, bár tanítványai, köztük Perugino és Ghirlandajo tovább vitték a szánszepulkrói hatást. Le is mázolták később fehérre az előjárósági palota kabinettermében a rezurrekciót. Így maradt meg a 18. század végfordulóján, amikor francia csapatok földulták többek között a közeli Arezzo San Francesco templomát, és annak szentélyében Piero della Francesca a Szent Kereszt megtalálása gyönyörű freskói alatt tüzet gyújtottak a lovaiknak. El is pusztították a páratlan alkotás jó részét, annak ellenére, hogy alkotója éppen hazájuk nevét hordozta, Francesca. Csak a 19. században fedezik fel ismét, és ha a franciák nem becsülték, akkor jött két angol. Először Aldous Huxley, a híres angol író és műkritikus, 1925-ben megáll a kép előtt, és írja: előttünk áll teljes valódi ragyogásában a világ legnagyszerűbb képe. Olvassa ezt később egy másik angol, és viszi magával szívében, mert a sors őrá bízta a föltámadott oltalmát. A második világháborúban gyalogsági tüzértisztként ő vezényli a visszavonuló és Sansepolcróban magukat besáncoló német katonák elleni támadást. Minden angol ágyú torka a város ellen fordul, benne stratégiai pontokkal, így a városházával is. Az egész angol ezred érthetetlenül bámul órákon át a tehetetlennek tűnő Tony Clark tüzértisztre, akinek szívében ott visszhangzik Huxley szava, a világ legnagyszerűbb képe. Megvárja, míg a németek elvonulnak, és így megmarad Piero della Francesca képe. A hálás mai város magisztrátus Piero képe előtt döntés hozott, és hálóképpen utcát neveztek el a derék brit tüzértisztről, aki jól tudott nem lőni. És végül 2014-ben jött Aldo Osti, egy idős milánói műgyűjtő, aki azt mondta Szent Sírvára magisztrátusának, hogy a híres kép restaurálásának a felét állom. 3 éves munka után most márciusban adták át a képet a nagyközönségnek. A kép megújítása után a világ megújítása. Eredeti gyöngyház fényes színében ragyog a renovátor Mundi, királyi zászlók lengenek, tavasz van. Föltámadt a föltámadás. Pater Vértesajai László kép meditációját hallották Piero della Francesca feltámadás freskójáról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Elköszön önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudator Jesus Christus.